Jordas Lajos evangélikus püspök naplóinak helye az EU dokumentumai között. Magának a témának az az apropója, hogy az elmúlt 3,5 év során kiadás alá rendeztem Jordas személyes napló feljegyzéseinek egy részét, és ez mostanában fog megjelenni, most már tördelés alatt áll, és a NEB, illetve a Luther kiadó és az Jordas Alapítvány gondozásában, ha minden jól megy, most nyáron végre megjelenhet. Maga a kötet egy félkritikai kiadás lesz, amely Jordas Lajos aktív püspök éveiből fennmaradt naplófeljegyzéseit tartalmazza majd. Ugye Jordas Lajos 1945 és 48 között volt először aktívan püspök, azután ugye őt elítélték koncepciós perben, megfosztották püspöki székéből, és 56-os rehabilitálása után október végén térhetett vissza a püspöki székbe, és 58 júniusáig töltötte be ismét a püspökséget, amíg ismét félre nem állították. Nos, ez a körülbelül 4,5 évnyi püspöki időszak az, amiből fönnmaradt olyan 1,5 évnyi személyes napló anyag, 48-ból, illetve 56-57-ből. Ezek jelennek meg természetesen magyarázó jegyzetekkel, illetve egy annotált személynév mutatóval. Viszont azért neveztem ezt félkritikai kiadásnak, mert hiányzik belőle egyfajta elemző bevezető tanulmány, amelynek a napló bemutatása, illetve a napló részletes elemzése volna a célja. Ez azért maradt ki elsősorban fogyasztóbarát okokból, mert rendkívül megnövelni a terjedelmet, de tematikailag sem illeszkedne feltétlenül egy ilyen kiadványhoz, hiszen a fennmaradt napló, vagy a most megjelenő naplójegyzetek csak egy töredékét teszik ki a teljes naplókorpusznak, és ezek is csak egy részét képezik az Jordas-féle EGO dokumentumok igen nagy és terjedelmes csoportjának, és ezeknek a kontextusba helyezése, egymással való kommunikációjának bemutatása elengedhetetlen egy ilyen elemzés szempontjából, ami pedig túlmutat most megjelenő kötetnek a célján és tartalmán. Ezt az elemzést azonban nem kívánom, vagy nem szeretném megspórolni, hanem a készülő disszertációmnak a disszertációmba szeretném beépíteni, és tulajdonképpen ennek a készülő elemzésnek az első lépését szeretném most úgymond bemutatni, amelynek az a lényege, hogy a Jordas-féle EGO dokumentumokat műfajilag, illetve tematikailag csoportosítjuk, és ebben a naplóknak a helyét meghatározzuk. Egy ilyesfajta tipologizálásnak nem csak a későbbi elemzés szempontjából van jelentősége, hanem én azt tapasztaltam, hogy a szakmán belül is azok, akik nem foglalkoznak különösebben EGO dokumentumokkal, azok számára nem mindig világos és gyakran összekeverődik az egyes műfajok közötti határvonal, leggyakrabban az önéletrajz és a személyes napló közötti műfaji és tartalmi meg szerkesztési különbségek azok, amelyek akár még a legszűkebb szakmán belül is néha zavarodást és összekeverést rejtenek magukban, illetve ez következik belőlük. Az EGO dokumentumoknak a legfontosabb csoportja maga a napló korpusz, amelyből 3 különböző típust is megkülönböztethetünk. Az egyik a személyes napló feljegyzések, illetve fönnmaradt egy úti naplója és szolgálati naplója is Jordas püspöknek. Hogy mikor kezdte el a személyes naplóit vezetni Jordas, ezt nem tudhatjuk. Valamikor a püspökségének idején már vezette, viszont 1948-at megelőző időszakból nem maradtak fönn ezek a naplófeljegyzések, ugyanis a letartóztatása előtti házkutatás során minden dokumentumát, köztük a naplóit is elkobozták, és csak nagy szerencse folytán maradhatott meg például a 48. évből fennmaradó napló anyag, amely egy olyan fiókban hevert, amely elkerülte véletlenül a házkutatóknak a figyelmét. Ezért jelenhet ez most meg a kötetben. A naplóit 48. augusztus 22-én fejezi be, utána nincsenek évekig új feljegyzések, ugye börtön évek alatt értelemszerűen nem írhatott naplót, és 56-ban a visszatérését követő egy hónapban, vagy egy hónap után kezdi el ismét a naplóit, és közel egy éven keresztül vezeti újra, majd pedig tudatosan hagyja őket abba, azután, hogy az állammal való viszony ismét feszülté vált, és az állam szemében Ordas ismét nem kívánatos személyé avanzsált elő. Ezután ismét éveken keresztül hiányoznak a naplófeljegyzések, ezek valószínűleg egyáltalán nem is készültek, és 61-től, tehát félreállításának időszakától egészen gyakorlatilag a halálát megelőző egy-két napig vezette ezeket a naplókat. Ezek teszik ki tulajdonképpen a személyes naplóanyagnak a túlnyomó többségét, jelentőségében viszont mégis értelemszerűen az aktív püspökségéből fönnmaradt naplók a fontosabbak, történeti szempontból legalábbis. A naplók tartalmára vonatkozóan is éles határ ez az aktív, illetve passzív időszak, mert még az aktív időszakban Ordas elsősorban egyházi közügyek kapcsán számol be a napi eseményekről, addig a 61-es naplóiban olyan magánéleti témák kerülnek előtérbe, amelyek szinte teljesen hiányoznak a korábbi naplókból. Ugye a napló műfajnak magának fontos tulajdonsága az, hogy az eseményekkel szinte egy időben készül, tehát friss emlékezet alapján, illetve friss érzelmek alapján, amelyek teszik igazán személyessé és izgalmassá a feljegyzéseket, hiszen a Ordasnak az aktuális félelmei, vagy esetleg ingerültsége a naplókon keresztül tudnak igazán átjönni, és talán ez a személyesség az oka annak, hogy Ordas maga a napló is soha nem mutatta meg senkinek, hanem néha legfeljebb a legszűkebb családi körben olvasott föl belőle egyes passzusokat. A másik napló, az úti napló, ebből egy 5 hónapnyi terjedelem maradt fönt 1947-ből, ez is ugyanolyan szerencsés módon úszta meg a házkutatást, mint a 48-as napló. Az úti naplója egy 5 hónapos külföldi körutazásról szól, amikor Ordas megjárta Amerikát, a Skandináviát, Svájcot, és mindenféle segélyeket szerzett az evangélikus egyház számára. Ezek formailag ugyanolyanok, mint a személyes napló följegyzései, tehát ugyanúgy napról napra vezeti őket, és ugyanúgy maga a nap az, ami a tematikai egységet generál a naplón belül, tehát egyfajta kronológia a fő vezérszempont. A különbség mégis az, hogy ő ezt külön választotta a személyes naplóitól, és már ekkor, tehát az írás időszakában ő ezt nem feltétlenül csak saját használatra, hanem a nyilvánosságnak is szánta. Ezt támasztja alá a szolgálati naplóiban talált feljegyzés is, ugyanis szolgálati naplói szintén fennmaradtak az első püspöksége idejéből, tehát 45 és 48 között, amelyben a külföldi utazásra vonatkozó rész teljes egészében kimarad, és ott saját betűivel, kézírásával jegyzi meg, hogy ezt máshol írja meg. És mivel magának a szolgálati naplónak eleve egyfajta közösségi, nyilvános célja van, a lelkészek, illetve hát püspökök a szolgálatukról gyakran vezetnek ilyesfajta naplót, tehát hogy melyik nap milyen lelkészi szolgálatokat végeznek. Ezzel a megjegyzésével gyakorlatilag a 47-es úti naplóját is a nyilvános térbe helyezi át, illetve a nyilvánosság számára is így módon fölajánlja. A másik jelentősebb ego dokumentum típusa Ordasnak, ugye Ordas nagyjából a legtöbb ego dokumentum műfajban kipróbálta magát, az az önéletrajza, amelyet leggyakrabban szokás összekeverni a napló följegyzéseivel, pedig legfontosabb műfajbeli különbség, vagy szerkesztésbeli különbség az önéletrajz retrospektivitása, retrospektív módja, hogy utólag írja meg, visszaemlékezve a korábbi eseményekre, tehát egy sokkal tudatosabb és sokkal aktívabb szerkesztői elvek mentén történik maga az önéletrajz összeállítása. Ez négy részből áll, az elsőt az 50-es években írja, 54 és 56 között, az első hármat, és a negyediket írja, ez szól a második püspökségéről, 1963-ig bezárólag. Az önéletrajzában is az 1948-as év egy fontos cezúra, mármint a forrásfelhasználás szempontjából. 1948-ig tartó élettörténetét leginkább ugye az emlékezetére tudja rábízni, 48-tól viszont a saját dokumentációja is, vagy legalábbis a 48-as évre a saját naplója is rendelkezésre áll, és tudatosan föl is használja a naplóit. És itt lehet érdekes összehasonlításokat végezni a napló és az önéletrajz szerkesztése között, ugyanis számos esetben találkozhatunk olyan eseményekkel, amelyek az önéletrajzban, tehát az események után már jó pár évvel már leír Ordas, míg magában a naplóban tudatosan kimarad. Az önéletrajzból derül ki az, hogy Ordas számára világos volt már 48-ban is, hogy ő rendőrségi megfigyelés alatt áll. Erről viszont a naplóban semmiféle említés nem tesz, tudatosan hagyja ki belőle ezeket az elvek, ezeket az adatokat. Míg egyébként a magának az önéletrajznak a szerkesztésében is észrevehető ez a fajta elhallgatás. Ordas Lajos az 50-es években, majd aztán a 60-as évektől ismét egyfajta nemzetközi segélyhálózatnak volt egy magyarországi összekötője, és külföldi segélyszállítmányok érkeztek Ordas címére, ő pedig továbbította őket evangélikus, megkurcolt evangélikus lelkészek, illetve gyülekezeti tagok számára, amelyről szintén nem tesz említést. Ordasnak tehát egy fontos szerkesztési elve volt mind a napló, mind az önéletrajz kapcsán az, hogy azt, amit ő az írás pillanatában aktuálisan veszélyes információnak tart nyilvánosság szempontjából, azt még akkor sem írja le, hogyha az a legszemélyesebb dokumentuma, amelyik elvileg senki másnak nem szólhat. A harmadik típusú, és ez most már az utolsó ego dokumentum csoport, a promemóriái Ordasnak, vagy emlékiratai. Ezt sem tudjuk, hogy mikor kezdte el ezt a gyakorlatot, az emlékirati írást, promemóriai írást alkalmazni. Azt tudjuk, hogy a püspök éveiben már ezt alkalmazza. A promemóriái azok egy-egy fontos, egyházi szempontból fontos találkozóknak a részletes jegyzőkönyvszerű leírásai tulajdonképpen, amelyet Ordas közvetlenül a tárgyalás megejtése után jegyez le papírra, gyakran a saját jegyzeteit felhasználva, amelyek a tárgyalás során készültek. Ilyen promemóriák leginkább 56-ból maradtak fent, vagy akkor lépnek föl először tömegesebb terjedelemben, amikor a rehabilitálásáról esik szó, illetve a rehabilitálásáról kezdenek el tárgyalni, majd érdekes módon, amikor elkezdi a személyes naplókat írni, akkor abba marad, és csak mikor a személyes naplóit 57 végén abba hagyja, akkor ír újra promemóriákat, amely bizonyos szempontból váltja a napló műfajt is, hiszen ekkor nagyon megszaporodik a promemóriák száma, napi szinten szinte vezeti őket, viszont jelentős módon eltér a naplótól abban, hogy a személyes vonal hiányzik belőle, és csak a tényszerű, adatszerű közlések találhatóak meg benne. Ennek is a nyilvánosságnak való szánás az oka, a promemóriáit is ugyanúgy a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé akarta tenni Ordas, mint ahogy ez kiderül abból, hogy a személyes naplóit leszámítva az összes EGO dokumentumait kijuttatta külföldre megjelentetés céljára vagy felhasználás céljára. Láthatjuk tehát, hogy az EGO dokumentumokban a nyilvánossághoz való viszony Ordas szempontjából a legfontosabb cezúra, illetve határvonal. És a dokumentumoknak a későbbi vizsgálata, a dokumentumok eltérő ritmusa, és hogy az egyes dokumentumok, egyes típusú dokumentumok egymással hogyan kommunikálnak, az nem csak Ordasnak a saját, nem csak arra mutat rá, hogy Ordas maga hogyan élte meg a vele történteket, hanem arra is, hogy magának az írónak, Ordasnak milyen volt magához a hatalomhoz való viszonya, ugye mit mer, mit nem mer leírni, mit mer a nyilvánosság számára, vagy akar a nyilvánosság számára bocsátani, és mit nem. Tehát a nyilvánossághoz, illetve a hatalomhoz való viszonynak az elemzése egy fontos pontja lehet majd az EGO dokumentumok elemzésének, illetve annak is egy jó látlelete, mint általában az ekkoriban írt naplófeljegyzésekre jellemző, hogy egy közéleti szereplő hogyan cenzúrázza önmagát is, akár a legszemélyesebb, legtitkosabb dokumentumaiban, annak alapján, hogy mennyire fél vagy nem fél annak az esetleges következményeitől, retorzióitól.